Ma arról is kommunikálnunk kell, ha nincs miről kommunikálni, mert az is fontos információ, hogy nem lesz változás. És pont ezt olvastam egy kutatást, hogy milyen iszonyat mennyiségű ember, tehát ilyen 30-40% a munkavállalóknak azon gondolkodik, hogy el kell menni, vagy el akar menni, egy munkahelyet akar váltani. Vagy láttam egy másik kutatást, ahol 50% fölött volt azoknak a száma, akik félnek attól, hogy leépítés lesz a vállalatnál. Hát ezeket az embereket egy struktúrált kommunikációval meg kell nyugtatni. This is the moment we've all been waiting for. Ladies and gentlemen, let's get ready to connect!
Az egyetlen állandó a változás maga, mondta később sokat idézett gondolatát Herakleitosz. Arisztotelész pedig azt üzente, minden változás édes. Kétségtelen, hogy egy-egy magánéleti vagy gazdasági, társadalmi válság a legmotiválóbb tényezője a változás megkezdésének. Most pedig válságról válságra lépdelünk. Pandémia, infláció, rezsinövekedés, valamint a tartóssá váló munkaerőhiány. A vállalkozásoknak folyamatosan alkalmazkodniuk kell az új helyzetekre, miközben kénytelen kelletlen meg is kell lépniük, vagy fel kell gyorsítaniuk digitalizációjukat. Milyen előnyök származnak a digitalizációból válság idején, és hogyan érdemes kommunikálni krízishelyzetben a munkavállalók felé? Üdvözlöm a hallgatókat, én Zámbori Bíró Tamás vagyok, ez a Connect magazin podcast csatornája, ahol friss és inspiráló történeteket osztunk meg a digitalizáció, a vállalati kultúra és a belső kommunikáció témakörében. Ma pedig Barati Tamással, a Blue Colibri App társalapítójával és ügyvezetőjével beszélgetek. Szia Tamás!
Szia Tamás, és üdvözlök mindenkit nagy szeretettel, és ahogy mondani szoktuk a Connect eseményeken, let's get ready to connect!
Így van. Ugye az volt a beszélgetésnek a címe, ugye azt adtuk, hogy hogy vagy. Hogy vagy, hogy vagytok?
Köszönöm, jól esik ez a kérdés. Egyébként most éppen fejfájósan vagyok. Jetlegem van egy picit. Múlt héten Törökországban voltunk, és 2 óra idő eltolódást próbálok legyűlni. De ezt félretéve egyébként, amit mondtál a bevezetőben, ezt így a mindennapjaiban érzékelem, tehát nálunk az egyetlen biztos pont a változás, és a változásra való reagálás és az adaptálódás, úgyhogy ebben merülnek ki a mindennapjaink. Rengeteg mindent változtatunk mi is, folyamatainkon, változtatunk a stratégiánkon, változtatunk a létszámon, most éppen bővülünk, és rengeteg az élet szinte minden területén kell nekünk is változni. De ezt élvezzük, ezért csináljuk. Tehát az elmúlt 20 évem az erről szólt.
Uh-huh. Na, 2022, ugye elvileg 2022-ben nagy tisztelettel valamilyen szinten lezártuk ezt a pandémiát, hogyha reménykedhetünk ebben. Nálatok mi történt 2022-ben? Mik voltak a főbb pontok?
2022-re meg úgy kanyarodtunk rá, hogy láttuk, hogy ez egy nagyon-nagyon erős év lesz, és azt is láttuk, hogy azt a munkát, amit korábban az elmúlt 2-3 éve beletettünk, az idén már egy olyan típusú növekedés fogja jellemezni, ami már nem csak egy hazai piacot érint, hanem egy környező, vagy akár kicsit messzebb lévő piacoknak az elérését is. Ezt azért némiképp keresztül húzta az idei válságos időszak, hiszen főleg nagyvállalatokkal dolgozunk, és a nagyvállalatok döntéseit nagyon erőteljesen befolyásolta a bizonytalanság, évelején a háború miatt, aztán pedig az elhúzódó háború és a mindenféle beszállítói válság, energia válság, árnövekedés, tehát ez mind a nagyvállalatoknál is azt hozta elő, hogy sokkal óvatosabbak, megfontoltabbak, a beruházásokat tolják, tehát ilyen szempontból nekünk is sokkal jobban vissza kellett vennünk az elvárásainkat azzal szemben, hogy tudunk-e vajon nagyon gyorsak lenni, tudunk-e gyorsan lépni, úgyhogy picit lassultunk.
Mármint abban a szempontból gyorsan lépni, hogy egy releváns választ adni az ő aktuális helyzetükre például?
Abban továbbra is gyorsak vagyunk, itt inkább azt mondom, hogy az elmúlt a 20-21-es évben gyorsultak a döntéshozatalok, tehát sokkal gyorsabban tudtunk zárni mondjuk egy új projektet. Idén márciustól újra belassultak, és csak tovább lassultak. Tehát azt látjuk, hogy sajnos sokkal lassabbak azok a döntések, amik mondjuk a mi üzleti környezetünket is érintik. Uh-huh. Az, hogy mennyire gyorsan tudunk reagálni, szerintem ezt mi továbbra is jól veszük ezt az akadályt. Tehát minden felmerülő kérdésre, igényre továbbra is gyorsan reagálunk. Ez jelenti a termékfejlesztést is, vagy jelenti azokat a fókuszokat, hogy mondjuk hogyan építkezzünk a termékkel, vagy a ügyfelekkel kapcsolatban. Uh-huh.
Ti egyébként mit tapasztaltok? Azt mondod, hogy várnak, vagy nem tudom én, jobban átgondolnak bizonyos döntéseket ezek a nagyvállalatok, de azért itt mondjuk a jövő évi, nem tudom én, kilátásokat, ilyen üzleti kihívásokat is lehetne említeni, hogy azért nekik segítség kellhet, én azt gondolom, sok szempontból.
Nagyon érdekes, hogyha nézzük akár a magyar piacot, vagy akár a nemzetközi piacot is, nagyon, nagyon kettős most. Tehát olyan, mint most itt zajlik a foci VB, mint amikor ketté szakad a pálya. De nagyon azt érzékelem, hogy vannak bizonyos ügyfelek, akiknél elindult egy leépítés, vagy legalábbis egy stop, és a megüresedett pozíciókat nem töltik be ideiglenesen. Vagy van, akinél már masszív leépüléssel számolhatunk. Ezt mi egyébként nagyon jól látjuk, hiszen látjuk, hogy melyik ügyfelünknél hány user használja a felületet, és mivel mi folyamatosan növekszünk, és folyamatosan nő mondjuk a user számunk, ezt tartjuk. Viszont látjuk, hogyha egyesével vizsgálom meg az egy-egy ügyfelet, akkor már látszik, hogy bizonyos ügyfeleknél elkezdődött egy user szám csökkenés, tehát az magával hordozó, hogy az biztosan leépítés történik az adott cégeknél. Eközben, hogyha nem tudom, éppen nem régiben Debrecenben voltam, Debrecenben meg azt látom, hogy új cégek jönnek, nagy elvárásokkal, hatalmas létszámokkal, ott meg egy bővülés előtt álló ügyfélkör van, úgymond, vagy bővülés előtt álló cégek, szektorok vannak. Tehát nagyon érdekes, hogy mind a kettő ugyanabban az idő pillanatban megtalálható. És ugyanez jellemző, hogy egy kicsit így az európai porondra tekintek, hogy ott is olyan szektorok, amik világéletükben nagyon stabilan működtek, és olyan cégek, akik életükben nem bocsájtottak el embert, és az elmúlt 100 évben akár folyamatosan nőttek, most azzal szembesülnek, hogy bizonyos unitokat bizonyos országokban bezárnak, de ott is látszik, hogy bizonyos unitokat más, távolabbi országokban még megnyitnak. Tehát nagyon érdekes ez a kettősség. Nekünk ebben kell most lavírozni, és mind a kettőn más igények vannak. De mind a két igényre megpróbálunk válaszolni. Úgyhogy most egyszerre fejlesztünk olyan funkciókat, ami mondjuk a toborzás végében segít, és mondjuk egy új munkavállalónak beillesztésében segít, vagy egyszerre próbálunk abban segíteni, hogy a kritikus időszakban, a krízis kommunikációban hogyan lehet még hatékonyabban vállalat. Mind a kettő igényt egyszerre csapódik, úgymond
az arcokban. Ezt akár az utóbbi applikáción belül?
Abszolút, abszolút. Tehát igen, azt is látjuk, hogy és szerintem itt jön be a kommunikáció, hogy a kommunikáció ez mindig mindennek az alapja. Hogy vegyük azt a példát, hogyha egy vállalat leépítésre kényszerül, akkor nem mindegy, hogy a munkavállaló azt a leépítésre szóló információt, azt most a sajtóból tudja meg, egy ismerősétől tudja meg, hogy ő olvasta, hogy mekkora bajba vagytok, vagy éppen milyen leépülés van. Vagy erről van egy nagyon határozott, transzparens, igen, stratégiában felépített struktúrát kommunikáció vállalat vagy a menedzsment részéről. Hiszen ha egy vállalat le is épít, attól még ott maradnak munkavállalók. Az, hogy ők milyen állapotban maradnak ott, mennyire bíznak tovább a vállalatban, az pont ezen a kommunikáció múlik. Hogyha ezt nem jól kezeli a vállalat, akkor olyan szintű bizalmatlanság alakul ki a munkavállalókból, hogy azok, akiket nem küldtek el, akikre számítanak, azokban is, azok fejében is csak az mozog, hogy úristen, itt lépnem kell, és el kell kezdeni munkát keresni máshol. Tehát nagyon fontos, hogy, hogy figyelnünk kell az ott maradó munkavállalókra, akikre számítunk. Vagy mondok egy másik példát, hogy mi van akkor, hogyha nincs változás. Tehát nagyon sok vállalatnál nincs változás, maximum nem fog növekedni, de nem akar leépíteni. Ez is egy fontos információ. Ma arról is kommunikálnunk kell, ha nincs miről kommunikálni, mert az is fontos információ, hogy nem lesz változás. És pont ezt olvastam egy kutatást, hogy milyen iszonyat mennyiségű ember, tehát ilyen 30-40% a munkavállalóknak azon gondolkodik, hogy el kell menni, vagy el akar menni, egy munkahelyet akar váltani. Vagy láttam egy másik kutatást, ahol 50% fölött volt azoknak a száma, akik félnek attól, hogy leépítés lesz a vállalatnál. Hát ezeket az embereket egy struktúrát kommunikációval meg kell nyugtatni. Beszélni kell a helyzetről, beszélni kell arról, hogy ez a külső helyzet hogyan hat a vállalatra, és hogyha továbbra is stabil a vállalat, akkor ezt emeljük ki. Ezt oda kell tenni az asztalra, el kell mondani a munkavállalóknak,
hogy figyeljetek. Bármennyire is triviális akár egyébként, igen. A krízis kommunikáció szakirodalma szerint ugye ez a kritikus tér, ugye ezt úgy hívják, hogy amikor a munkavállalók több információt igényelnek, mint amit megkapnak, és ez egy ilyen ollóban szétnyílik, akkor gyakorlatilag most majd, hogy nem itt vagyunk jelen pillanatban, tehát ezért kellene minél többet kommunikálni. Akár ilyen egyszerű információkat is, hogy gyerekek, rendben vagyunk.
Így van, és hogyha nem tesszük ezt meg, akkor észre kell vegyük, hogy akkor ott van egy belső ellenség, a pletyka.
Az kipótolja a kritikus teret, így van.
Ha mi nem kommunikálunk, majd kommunikálnak az emberek olyan híreket, vagy olyan infókat, amit valaki valakitől hallott.
No, de hát akkor pletyka ide, vagy pletyka oda, mit pletykálnak rólatok 2022-ben? Mi történt veletek?
Azt gondolom, ami idén egy nagyon, nagyon üdes infoltja volt az évünknek, az az, hogy megszerveztük a Connect konferenciát. Én erre nagyon büszke vagyok, mert mi amióta csináljuk a Blue Colibrit, azóta egy ilyen belső kommunikációs közösségként is gondolunk magunkra, és ez abban is megnyilvánul, hogy nagyon sokat teszünk azért, hogy ne csak egy dobozt adjunk, hanem segítsük is a vállalatokat, akár a bevezetésben, akár azon gondolkodni, hogy mi legyen egy Blue Colibri felületen, hogyan legyen az felépítve, hogyan legyen az bevezetve, kik fogják a tartalmakat írni, hogyan. Ez rengeteg kérdés is, amit mi is meg szoktunk kapni, de mi ezt szeretjük, ezeket a kérdéseket, és valószínű, hogy a tanácsadói múltunkból fakadóan ebben nagyobb energiákat teszünk. És már az elmúlt 2 évben elkezdtük tudatosan szervezni, hogy legyenek tematikus webinárok, amikor egy-egy témát átbeszélünk, akár egy onboardingot, közösségépítést, akár krízis kommunikációt, tehát ezekben mind mi, mind pedig a szakértői partnereink segítettek tájékozódni mindenkinek. Másrészt elkezdtük a közösségi formálni a Blue Colibri platformot használó vállalatokat. Létrejött egy olyan közösség, akik megosztanak információkat, megosztanak tapasztalatokat, megosztanak jó gyakorlatokat, és ezáltal tényleg olyan ötleteket adnak nem csak nekünk, hanem a többi felhasználónak is, hogy még mire lehet használni a rendszert. Mi ezeket nagyon-nagyon szeretjük. És azt gondoltuk tavasszal, hogy ezt nyissuk ki, és ne csak az úgymond belső kör, ne csak a már ügyfél kör, partneri kör hallhassa ezeket a sztorikat, hanem nyissuk ki, és mindenki, akit érdekel a vállalati belső kommunikáció, akit érdekel a vállalati kultúrának formálása, érdekelnek az új digitális csatornák, új típusú tartalmak, nekik vigyünk olyan tényleg best practice-eket, sztorikat, tartalmakat, amelyek azt mondom, hogy egyedülállóak, példaértékűek is. És tudod, itt már elvált az, hogy ez nem rólunk szólt, nem csak olyan sztorikat hoztunk, amit mi csináltunk, vagy amiket a mi rendszerünkön keresztül, hanem azt gondoltuk, hogy nézzünk szét jobban, vonjuk be azokat az értékes példákat, embereket, tényleg megint azt mondom, hogy sztorikat, de hát sztorikból élünk, sztorikat, amelyeket érdemes meghallgatni, és erről szólt a Connect konferencia. És nagyon büszkék voltunk rá, hogy már nem ez a mindennapi munkánk, hogy mi most konferenciát szervezünk, de ennek ellenére én azt gondolom, hogy aki ott volt, az visszaigazolja, hogy egy nagyon színvonalas, rendezvény volt, nagyon jó tartalmakkal, nagyon jó előadókkal, több mint 54 előadó volt, és több mint 300 vendég, úgyhogy nagyon élvezte az egész csapat. Olyan volt nekünk, mint egy csapatépítő, hiszen szinte minden kollega részt vett benne valamilyen szinten. Volt, aki a karszalagokat kezelte, volt, aki nem tudom, a frissítőket vitte ki, de volt, aki tényleg nagyon aktív szerepet vállalt akár a vizuális effekteknek a beállításába, a prezentációk összeállításába, a konferálásba, a moderációba. Úgyhogy nagyon, nagyon élveztük, és nagyon-nagyon szeretjük.
Meg hát ez azért is volt szerintem nagy bátorság még annak idején, mert azért az annak idején, hát ugye fél éve történt, mert azért mégiscsak egy hosszabb pandémiás időszak után egy ilyen offline rendezvényt azért megcsinálni, azért az nem kis bátorság szerintem, nem?
Igen, de ott is már látszódtak az igények, tehát hogy látjuk mi is, hogy van szezonja mondjuk egy webinár, is, meg volt egy nagy felfutás a 2020-ban, 21-ben, de azt is láttam, hogy mondjuk ahogy kitavaszodott az embernek, meg kevésbé voltak komfortosak azzal, hogy na most megint végigüljek egy félnapos vagy egésznapos online webinár sorozatot vagy konferenciát, és azt gondolom, hogy nagyon szerettek volna kapcsolódni, és egy picit ezért is lett a Connect a neve, azzal a szakmai csapattal, partnerek, akikkel dolgozunk, mindenki egyetértett benne, hogy legyenek ahányan lesznek a vendégek, de legyen ez egy élő dolog, legyen arra lehetőség, hogy ott kapcsolódjunk, tényleg bővüljön a közösség, és tudjunk beszélgetni. És így erre rá is játszottunk, tehát, hogy tényleg voltak olyan feladatok a résztvevőknek, hogy egyszerűen mutatkozzanak be olyanoknak, akikkel még nem találkoztak. Beszélgessenek a szünetben olyanokkal, akikkel még nem beszéltek. És azt gondolom, hogy erre jól rezonáltak, úgyhogy elindult egy hagyomány, és ennek a hagyománynak ez a mostani beszélgetés is, vagy az, hogy indul egy Connect magazin, az is részévé válik. Úgyhogy ez számunkra egy nagyon meghatározó pillanat volt, és ebből fakadóan egy picit azt érzem, hogy kaptunk is egy olyan polcot, vagy bekerültünk egy olyan polcra, ahol visszaigazolódik az a sok munka, amit beletettünk, hogy nem csak egy dobozt adunk, hanem egy szakértői csapat, egy olyan szolgáltatást is tud nyújtani, ami mindenkinek segít. Ez egy fontos pillanat volt az életünkben.
Ez akkor azt jelenti, hogy a hallgatóknak mondom, hogy akkor 2023-ban is lesz Connect konferencia.
Így van, már nagy erőkkel szervezzük, úgyhogy 2023. április 20-án kerül megrendezésre második alkalommal a Connect konferencia.
Oké. Okay. Mi volt még 2022-ben, ami lényeges?
Ami a mi életünkben nagyon lényeges volt, hogy nemzetközi szinten is sikerült megmérettetni magunkat, nagyon sok külföldi konferencián, kiállításon voltunk, nagyon sok nemzetközi tenderen vettünk részt, és nagyon jó eső érzés volt olyan flyerekkel egy asztalon szerepelni, ami flyereinkkel, mi kiadványainkkal, akikre mi is felnézünk, akik nemzetközi szinten nagyon komoly versenytársak, vagy nagyon komoly követendő példák a mi esetünkben, ott voltunk velük egy asztalon. Akár egy ügyfélnél, vagy akár egy konferencián. Ez nekünk borzasztóan jó érzés volt. És főleg az, hogy olyan visszajelzéseket kaptunk akár az ügyfelektől, vagy az ilyen tendereken, akár egy elbukott tenderen is, hogy azt mondták, hogy nem vagyunk rosszabbak, sőt, nagyon sok esetben sokkal attraktívabbak vagyunk, sokkal komplexebbek vagyunk, de hát nyilván egy nemzetközi versenyen azért számít a nemzetközi tapasztalat, és ott bizony ki tudjuk mondani, hogy ott viszont nem vagyunk jók, tehát nincs globális tapasztalatunk, nem ebben még fejlődnünk kell, de hát ez egy útnak egy része, úgyhogy most ahol az utat bejártunk, vagy ahol vagyunk, én azt gondolom, hogy jó helyen vagyunk, folyamatosan tudunk fejlődni, és jó érzés ezeken az eseményeken már így szerepelni, és hát jövőre meg visszamegyünk, és már még nagyobb erővel, még nagyobb tapasztalattal, tehát ott már, mint régi motorosok leszünk jelen, úgyhogy ezt már nagyon várjuk. Nemzetközi és hazai díjakat is kaptunk, nagyon sokféle elismerésben volt részünk. Ezek valamikor tudod egy lista, és akkor ott felkerülünk, nem tényleg jó érzés ránézni egy listára, amit ilyen nemzetközi vagy régiós befektetői csoportok raknak össze, és akkor ott van a, nem tudom, hogy a top 10 startup, akit érdemes figyelni, voltunk ilyen listán is, de volt olyan elismerés is, amit kaptunk Németországban, ami már kifejezetten egy szakmai elismerés egy adott funkciónkat tekintve. Például az Adultus Media díját kaptuk meg, bekerültünk a legjobb e-learning felületek közé, ami egy nagyon nagy dolog, úgy, hogy mi nem vagyunk egy e-learning platform, hanem egy ilyen all-in-one solution vagyunk, most már egy ilyen people platform, aminek egy része az e-learning platform. És ha már behoztam ezt a people platformot, az is azért nagyon fontos az életünkben, mert ez is egy utazás volt, ami most teljesedik ki, hogy elindultunk annak idején egy belső kommunikációs mobil applikációként, annak szántuk, és eljutottunk ma egy helyre, ahol azt tudjuk mondani, hogy mi egy people platform vagyunk, azoknak a vállalatoknak vagyunk a platformja, akik számára nagyon fontosak a munkavállalók, és mi azon dolgozunk, hogy a munkavállalóknak a mindennapjait meg tudjuk segíteni. Legyen szó akár egy belső kommunikációról, egy adminisztrációs folyamatról, egy oktatási folyamatról, vagy akár arról, hogy hogyan építsenek közösséget, hogyan lesz nekük még elkötelezettebb tagjai a vállalati közösségnek. Ezekről már mind beszélünk, és ezekre már mind hoztunk olyan funkciókat, megoldásokat, amelyeket együtt fejlesztettünk az ügyfeleinkkel és a partnereinkkel. Úgyhogy ennek az utazásnak is most vagyunk, nem a végén, hanem egy új kezdet elején, de hogy ezt az utat is be kellett járjuk, ez is része volt a 2022-es évünknek.
Uh-huh. De azért, hogyha jól sejtem, azért ez a 2022 ez tényleg egy elég komoly elrugaszkodás ebből a szempontból. Ugye amikor a pandémia bejött, akkor ti egy ilyen akcióval kezdtetek, hogy ingyenesen tettetek lehetővé bizonyos platformokat az applikáción keresztül a cégek számára, igaz, Julem?
Hát akkor is miről szólt az akkori időszak, hogy hogyan tudunk reagálni, hogyan tudunk segíteni, akkor pont azt csináltuk, hogy egy nagyon szűk funkciólistát adtunk oda ingyenesen a vállalatok részére, hogy ott a 2020-as év március-áprilisában tényleg aki ott hirtelen megrekedt és ott volt, hogy nem tudja elérni a munkavállalóit, mert mondjuk nincsen e-mail címük, vagy nem mennek be a gyárépületbe, vagy a kereskedelmi egységbe, azok számára adtunk egy olyan krízis kommunikációs appot, vagy platformot, ahol tényleg szűken véve 4-5 funkcióval ezt meg tudták tenni. És nyilván ebből folyamatosan fejlesztve bővültünk tovább, és azok, akik megoldották mondjuk a krízis kommunikációs részt, vagy elkezdtek digitálisan foglalkozni a belső kommunikációval, utána jöttek az újabb és újabb igények, és erre fejlesztettünk, és így bővült ez a platform. És gyakorlatilag ez a 2022-es évünk abban is kicsúcsosodott, hogy azt a kritikus tömeget, amit annak idején induláskor megfogalmaztunk, hogy azt gondoljuk, hogy ha elérünk, nem tudom, 100 ügyfelet, akkor az már egy olyan mennyiség, ami már validálja azt, hogy ez egy tényleg szuper dolog. Ez sikerült a nyár végén elérni, úgyhogy szeptemberre úgy kanyarodtunk rá, hogy túl voltunk a 100. Vállalati intézményi partneren, akinél Blue Calibri platform került bevezetésre. Fontos, hogy nem Blue Calibri néven, hanem az egy vállalatra szabott, vállalat által kitalált névvel, dizájnnal, tehát sok esetben a munkavállaló nem tudja, hogy ez egy Blue Calibri platform. Úgyhogy ez is a 2022-es évünk egy komoly mérföldköve volt.
Uh-huh. No, de hát a 2022 azért válságokkal teli. Tehát ugye most 2022 decemberében vesszük fel ezt a beszélgetést, a hallgatóink januártól tudják majd hallgatni. A kérdés az, hogy amikor ilyen mélyen szántó problémák vannak a gazdaságban, az üzleti életben, ahogyan említetted is már, hogy azért vannak elbizonytalanodó partnerek, cégek, vagy hát két típus van, ugye, amiről említést tettél. Hogyan lehet reagálni vajon digitalizációval, vagy akár digitalizáción kívül? Ugye itt a krízis kommunikációnál is már volt néhány olyan gondolat, ami szerintem megfontolandó. Hogy látod?
Itt is ahány vállalat, annyi típusú probléma és annyi típusú igény, és látszik, hogy vannak válságállóbb szektorok, válságállóbb cégek, és vannak, akik mélyen érintettek. Úgyhogy nekünk mindenkire kell reagálni, mindenkinek az igényeire kell reagálni. Én azt látom, hogy most megint csak a ketté szakad a pálya hasonlattal, hogy tényleg nagyon-nagyon változatosak az igények. A tipikusan ilyen non-desk szektorokban, ahol a non-desk azt jelenti, hogy nincs mondjuk céges számítógépük, céges telefonjuk, céges e-mail címük a munkavállalóknak, mert nem kell a mindennapi életükben, mondjuk egy gyárban, egy kereskedelmi egységben, vagy akár egy épület üzemeltetésben, egy karbantartónak. Ott még mindig ugye a legnagyobb kihívás az, hogy hogyan lesz hatékony a kommunikáció, hiszen ha krízis van, arról kell kommunikálni, és ahogy mondtam, ha nincs krízis, akkor meg arról. De a lényeg az, hogy egy nagyon transzparens, gyors, hatékony kommunikáció legyen, ott ezek a legfőbb kihívások még mindig. De ha veszünk egy irodai környezetet, vagy egy olyan környezetet, ahol mondjuk most nem, tehát válságállóbb a dolog, akkor ott is nagyon átalakult az igényrendszer, hiszen ott meg már azon kell dolgozni, hogy egy ilyen hibrid munkavégzés kapcsán, ahol a kollégák egy része otthonról dolgozik, vagy éppen felváltva, nem tudom, x napot otthon, x napot az irodában, akkor egy hirtelen nagyon tagoltá váló szervezetben, hiszen régen egy irodában dolgozott mindenki, most meg lehet, hogy 2000 irodában dolgozik mindenki otthonról. Egy ilyen tagolt szervezetben hogyan tudok mégis egységesen mindenkit elérni, hogyan tudom őket bevinni olyan folyamatokba, amit régen nagyon egyszerűen személyesen meg tudtunk oldani. Gondolok itt akár egy visszajelzés adásra, egy feedbackre, egy vezetői feedbackre. Hogyan tudnak kollégák megismerkedni, hiszen most jönnek newcomer, új belépő kollégák, akik nem is találkoznak a régiekkel, fogalmuk nincs, hogy ki van a saját csoportjukban. A régiek nem tudják, hogy kik az újak, tehát ezek ilyen egyszerű kis banális...
Lehet, hogy csak pletykákat hallottak róluk.
Igen. Egyszerű kis banális gondok, és akkor ebben kell építkezni, hogy hogyan lehet például az engagementet nagyon online részen növelni, hogyan tud például egy vállalat kultúrát építeni, vállalati kultúrát építeni, vállalati közösséget építeni úgy, hogy bizony az embereknek egy nagy része már nem vágyik be az irodába. Vagy azt mondja, hogy csak korlátozottabban vágyik a közösségbe, de azért mégiscsak vágyik, és mégiscsak kellenek neki információk. Tehát itt egy picit mások az igények, és vannak azok a nem múló igények, hogy egyre jobban szeretne mindenki az információ jutás mellett tudáshoz is jutni. És akkor bizony, hogyan jutsz tudáshoz? Hogyan tud magadat képezni? És szerintem majd a Connect konferencián 23-ban is egy topik lesz, hogy hogyan tudom magamat képezni egy vállalati környezetben. Egyáltalán kinek a felelőssége az, hogy én képződjek.
Nagyon izgalmas kérdés.
És ebben is azt gondolom, hogy az online keretrendszerek tudnak segíteni. Ha fel tudjuk villantani, hogy milyen tanulási, fejlődési lehetőségek vannak, hogyan tudok ahhoz hozzájutni, hogyan tudok egyszerűen hozzájutni. Vagy netán most látok nagyon sok olyan szervezetet, ahol vannak olyan munkavállalók, akik bizony meg akarnak osztani tudást, és hajlandók ezért tenni, videókat készítenek, beszámolnak arról, hogy kedvencem egy példa, hogy mondjuk hogyan kell bizonyos vízvezetékeket szerelni egy ilyen víziközmű cégnél, és erről egy adott nyugdíj közeli munkavállaló videókat készít, és feltöltött tudást tárba, és milyen jó az új belépő kollégáknak, akik meg oda mennek egy javításhoz, és azt látják, hogy atya ég, ki tudja ezt a 50 éves rendszert megszerelni? Hát Józsi bácsi tudja, és felvette videóra, és egy kattintással meg tudom nézni. Szóval én azt gondolom, hogy ezek olyan brilliáns dolgok, amelyek ott vannak a szervezetben, és egy ilyen digitális eszköz ezt ki tudja hozni, hogy ez felszínre kerüljön, és ez értéket adjon a teljes szervezeti kultúrához, és ehhez a tudás alapú kultúrához. Úgyhogy ez is egy ilyen része a dolognak. És hogyha meg egy picit így nézzük azt a válságot, bizonytalanságot, akkor mi történik egy válság bizonytalanságban? Hirtelen a menedzsmentnek adatokra van szüksége, Azt mondja a menedzsment, hogy döntést adatok alapján tud hozni, hatékonyságot kell növelni. Na most a hatékonyság növelésnek is szerintem a digitalizáció egy nagyon fontos eszköze. Ahhoz, hogy adatokhoz jussunk, ahhoz, hogy gyors döntéseket tudjunk hozni, ahhoz, hogy a döntésünkről mindenkit megfelelően tudjunk értesíteni, és utána ki tudjunk alakítani egy új folyamatot, amit már sokkal jobban lehet nyomon követni. Sokkal transzparensebbé lehet tenni, mérhetőbbé lehet tenni az eredményeit, ehhez már kellenek digitális eszközök. És hogyha valaki ezt időben észreveszi, és elkezd digitális eszközöket bevezetni a szervezetbe, és hozzászoktatni a szervezetet, lehet, hogy az elején csak egy kommunikációval, utána sokkal egyszerűbb lesz hozzászoktatni ahhoz, hogy minél több minden mérhetővé váljon, minél több minden transzparensé váljon.
Innen jutott eszembe, hogy miközben hallgattalak, hogy hát valóban mondjuk Józsi bácsira azért érünk egy picikét vissza, mert Józsi bácsi képes volt arra, hogy feltöltse ezt a videót, és az alapötlete is megvan. De alapvetően azért egy ilyen induló közös kommunikációs platform az tényleg erősítheti azt a támogatást, hogy a munkavállalók kipróbálják, hogy ez nem egy ilyen nagy valami, hanem ezt lehet használni és hasznos.
Hát itt erre azt tudom mondani, hogy nagyon sok munkavállaló magánemberként nagyon sokféle digitális eszköz használ már, ha más nem tényleg facebookozik, vagy rendel, vagy nem tudom, vagy ilyen touch képernyőket nyomogat. Tehát van már egyféle digitális készség, ami nagyon sok esetben kifejlődött. Én inkább azt szoktam látni, hogy azt gondolják, hogy ezt miért ne lehetne vállalaton belül is csinálni, vagy amikor jön egy ilyen eszköz, akkor azt mondják, hogy ja, hát ez olyan, mint otthon a másik eszköz, amit már használok. De az biztos, hogy ezeknek egyszerűeknek kell lenni. Tehát főleg egy ilyen non-desk környezetben a kevesebb több, és minél egyszerűbb, minél könnyebben használható rendszereket tudunk bevezetni, annál nagyobb hatékonyságot tudunk elérni.
Tehát akkor mondtad, hogy már több mint 100 partnerre rendelkeztek, akkor nyilván most már valamilyen tapasztalati összegzést azt meg lehet osztani, hogy egy ilyen digitális transformáció az hogyan működik, mik a buktatók, hogyha én, mint cégvezető ezen dilemmázok, hogy belevágjak-e, mivel nyugtatnál meg, hogy vágjunk bele?
Igen, most már lassan, épp a napokban 110-en is túl voltunk. Egyébként egyszer már szerintem pont tavaly év végén már kijöttünk egy ilyen kisokossal, hogy miért és hogyan érdemes nekifogni egy digitális transformációs folyamatnak. És itt is nagyon-nagyon látszik az, hogy vannak olyan elemek, amelyek, hogyha teljesülnek, akkor sokkal nagyobb eséllyel lesz sikerünk, még ha nem teljesülnek, akkor nagyon kinkeserves.
Ez ilyen cégektől eltérő is lehet akár? Vagy cégenként egyéni, vagy egyedi megoldások is lehetnek, vagy egyedi igények is lehetnek, amikre elsőre válaszolni érdemes, és akkor utána inkább építeni a többi modult?
Hát én még visszalépnék egy lépcsőt, tehát még mielőtt ilyen modulokról, meg egyebekről beszélünk, egyáltalán az, hogyha megfogalmazódik egy szervezeten belül, hogy valamit digitalizálni szeretnénk. És most ez mindegy, hogy ez most a kommunikáció, a projektmenedzsment, valami termelési folyamat, teljesen mindegy. Az egész egy változás. Tehát biztos egy változáson kell végigmenni a teljes szervezetnek, mindenkit fog érinteni, mindenkit mélyen fog érinteni, és biztos, hogy újat kell csinálni. Ezt bizonyos emberek jól fogják venni, bizonyos emberek rosszul fogják venni. Ez 1000%. De hogy mitől lesz egy ilyen változás működőképes, na annak vannak sarokkövei, és mi ezeket láttuk, ezeket azonosítottuk a saját projektjeink kapcsán, és ezekről szeretünk beszélni, mert a nap végén mindegy, hogy ez a mi projektünk más projektje, látszik, hogy ugyanazok a folyamatok vannak. Ilyen befolyásoló tényező, sikert befolyásoló tényező maga a vezetőségnek a szerepe és a hozzáállása. Tehát eleve ott, hogy egy vezető vagy a menedzsment felismeri-e azt, hogy miért fontos mondjuk egy digitalizációs projekt. Ad-e hozzá megfelelő támogatást, hogy kialakuljon egy projektcsapat, aki azzal a a digitális projekttel elkezd foglalkozni a tervezési fázisban. Tehát ad-e nekik olyan felhatalmazást, hogy igen, akkor ti most diagnosztizáljátok a saját szervezetünket, nézzétek meg, hogy hol kell változást létrehozni, és adunk nektek felhatalmazást a változás véghezviteléhez. Na ez már egy menedzsmenti, egy vezetői hozzáállás. Ha ez nincs meg, akkor eleve nincs miről beszélni. Tehát itt kezdődik. Viszont a vezetők szerepét nem ér véget, mert ez egy tök jó dolog, ez az alap. Megadják a lehetőséget, megadják a keretrendszert mondjuk a projektcsapatnak. Utána érteniük kell majd azt, hogy ez miért fontos. Kell adni jóváhagyást, kell adni budgetet, kell adni további erőforrást, felhatalmazást a projektcsapatnak, hogy véghez vigye, vagy akár budgetet külső szakértők bevonására. Utána, amikor már megtörténik bármilyen folyamat, bármilyen változásnak az elindítása, akkor egyszerűen a vezetőknek ott kell állni az első nap, és nekik az elsők között kell lenni, akik ezt a változástban szerepet vállalnak, véghez viszik, és most, hogyha most az esetünkről beszélünk, akkor az elsők között kell lenni, akik mondjuk letöltik a vállalati új applikációt vagy platformot, és elkezdik használni, és azt mondják a többieknek, hogy igen, ti is használjátok. Vagy ha ők ezt nem teszik meg, akkor miért várnák el a többiektől? És a harmadik szerep még itt náluk, és ez már lehet viszont kommunikációs területű specialitás, hogy mennyire lesznek ők ebben aktívak, mennyire fogja fel egy vezető, hogy ez innentől kezdve az ő eszköze is. Az ő eszköze arról, hogy ő közvetlenül el tudja érni az összes munkavállalót, vagy egy középvezetőnek, hogy ő közvetlenül el tudja érni az ő saját csoportját, és az 1000 kérdés helyett, amit naponta kap, nem lesz több kérdés, mert azt tudja mondani, hogy minden itt van ezen a felületen. Mennyire tudják mondjuk egy vezető behozni azt a kommunikációs attitűdöt, amit elindított már a LinkedIn-en, mennyire tudja azt behozni vállalaton belülre, és mondjuk használni ugyanazokat a képességeit, hogy akkor ő most véleményt alkot, posztol, videót csinál, nem pedig csinál egy több oldalas leíratot. Tehát ezek mind-mind vezetőhöz kapcsolódnak. És amikor egy projektcsapat elkezd dolgozni, akkor ugye nem mindegy, hogy ő mivel szembesül a szervezet egészének az engagement szintje az milyen. Mert egy alacsony engagementű szervezetben, ahol a munkavállalók gyűlölnek dolgozni, hát ott nagyon-nagyon-nagyon nehéz lesz bármilyen változást létrehozni. És mondjuk teljesen mindegy, hogy ez kommunikációs felület, vagy tényleg egy sales rendszer, vagy egy nem tudom, projektkezelő rendszernek a bevezetése, tehát ott először rendbe kell tenni az egyéb dolgokat, különben bukásra van ítélve a projekt. És ezért nagyon fontos, hogy tudatos legyen a tervezés. Tehát tisztában kell lennünk azzal, hogy milyen sikereket, részsikereket tudunk elérni, és úgy kell meghatározzuk a projektnek a felépítését. És akkor itt bejön a kevesebb több, el kell indulnunk sokkal kevesebb egy fókuszált projekttel, mert hogyha kinyitjuk, és éveken keresztül tervezünk, akkor az egy nagyon hosszú folyamattá válik. Viszont fokozatosan fel lehet építeni. Aztán a következő ilyen pont volt a bevonódás. Mennyire tudom én megszólítani, bevonni a munkavállalóimat már a kezdeti fázisban, hogy értsék, hogy itt lesz egy változás, elindul egy változás, ki tudok bevonni, tudok-e bővíteni a projektcsapaton, akár egy ilyen diagnosztikai fázisban fel tudom-e térképezni a munkavállalói igényeket, vagy ki tudok-e alakítani munkavállalói szerepvállalást egy ilyen folyamatban. Ha a mi életünket nézzük, akkor például ilyen lehet, hogy volt olyan vállalat, aki megszavaztatta, hogy hívják majd azt a kommunikációs platformot, amit bevezetnek. Vagy csinált fókuszcsoportot arról, hogy ki milyen tartalmakat szeretne viszont látni a felületen. Egyik kedvenc példám, amikor megkérdezték a targoncásokat is, hogy nektek mi lenne a legfontosabb, és akkor mondták, hogy hát jó lenne látni, hogy ki itt a főnökség. Akkor kérdezik, de miért? És azt mondták, hogy hát azért, hogyha lesz egy családi nap, akkor nehogy véletlenül rossz embert öntsek le sörrel, vagy ki benne kössek bele. Ezek tök egyszerű és érthető.
És bölcs kérdés.
Abszolút. Szóval, ha van lehetőségünk, és van lehetőségünk a bevonásra, akkor ugye ez is nagyon fontos, hogy be tudjunk vonni már kollégákat ebben a tervezési szakaszban, hiszen akkor utána be tudjuk őket vonni már a bevezetési szakaszba is, és az a kvázi, akár ilyen belső ambaszadorokat is tudunk kiépíteni, és ők is segíthetik a változásnak a véghezvitelét. És még egy utolsó pont, amit szoktunk látni, hogy ugye minden változás azzal jár, hogy vannak régi folyamatok, amiket le akarunk váltani. Na most, amíg nem váltunk le régi folyamatokat, addig azok a régi folyamatok élnek. És azok, akik a régi folyamatokhoz vannak szokva, azokat használják. És nem értik, hogy miért kell az újat használni. Tehát nagyon fontos, hogy bármit változtatunk, bármit digitalizálunk, bármilyen új projektet vezetünk be, meg kell hozni ezeket a nehéz döntéseket, és minél hamarabb le kell zárjuk azokat a rendszereket, amiket ki akarunk váltani. Mert amíg párhuzamosság van, nagyon nehéz lesz az új csatornába beterelni az embereket. Úgyhogy ilyen és ehhez hasonló pontokat látunk, ami döntően hat abban, hogy valami sikeres változás lesz, vagy nem sikeres változás.
De ez akkor, hogyha jól értelmezem, hogyha én most egy egyszerű cégvezető lennék, és mondjuk most először hallanék rólatok, akkor gyakorlatilag itt most nem csak egy ilyen dobozt kapok, hogy töltsd le, és akkor majd megoldódik, hanem ti egy nagyon komoly háttértámogatást adtok hozzá, egy elég komoly stratégiai tanácsadást is, ha úgy tetszik.
Gyakorlatilag igen. Tehát pont ezeket a pontokat, amiket az előbb elmondtam, mi ezekhez igyekszünk a mi olvasatunkba és a mi digitális platformunkhoz kapcsolódóan megadni a kellő támogatást. És akkor ez a támogatás tényleg lehet ez, hogy hogyan dolgozzanak ebbe a projektcsapat, hogyan dolgozzon ebbe a menedzsment, hogyan történjen maga az egész struktúra kialakítás, a bevezetés kialakítás, ezeken túlmenően pedig azon is dolgozunk, hogy hogyan épüljen fel a tartalmi mátrix, hogyan lesznek ebbe jó, emésztető, élő tartalmak, és azokat hogyan kell gondozni. Ezekre mind már tudunk hozni példákat, tudunk segíteni ennek a stratégiájában, és hogy az elején mondtam a beszélgetésnek, hogy erre épül a kis közösségünk is. Tehát aki bekapcsolódik, és elkezd partnerré, ügyfélé válni, ő ugyanígy bekapcsolódik ebbe a közösségbe, és onnantól kezdve már nem csak mi segítünk neki, hanem az a másik 100-110 cég is, aki már tagja ennek a közösségnek.
Mm-hmm. Oké, beszéltünk 2022-ről magáról az egész folyamatról, de ugye ez a beszélgetés ez 2023. januárjában évelején kerül nyilvánosságra. Mire számíthat a hallgatóság a Blue Colibri App-tól 2023-ban? Milyen terveitek vannak? Ugye itt elhangzott már a Connect konferencia, ami április 20-án lesz, de egyébként mi lesz még? Mi várható?
Mi továbbra is azzal a szemlélettel dolgozunk, mint eddig, azaz igyekszünk felmérni az igényeket, és ezt meghallgatva partnereinkkel közösen fejleszteni. Vannak már beszélgetések, már elindultak az új fejlesztések. Amin nagyon sokat dolgozunk, az, hogy hogyan tudjuk zárni a folyamatot, hogyan tudunk egy digitális folyamatot tényleg a digitális térben tartani. Ez azt jelenti, hogy elkezdtünk azon dolgozni, hogy teljesen papírmentes folyamatokat tudjunk létrehozni. Tehát amikor a felületünkön keresztül történik valamiféle adminisztráció, vagy egy jóváhagyási folyamat, aminek a végén keletkezik egy dokumentum, akkor az a dokumentum bent maradjon a rendszerbe, és hogyha netán azt a dokumentumot alá kell írni, akkor azt már egy e-szignóval is alá lehessen írni. Úgyhogy ezen is dolgozunk, van már olyan partner, akinél ezen kísérletezünk, hogy akár egy új belépő kollégának a teljes adminisztrációja, a hozzátartozó munkaszerződések, munkakezdési dokumentumnak az automatikus legenerálása, és ehhez kapcsolódóan egy e-szignó folyamatnak a beépítése. Úgyhogy így lassan a Blue Colibriből kialakul egy ilyen Green Colibri, és tényleg ezt a zászlónkra tűztük, hogy a jövő évben eljussunk odáig, hogy azok a cégek, és ez lehet akár egy kis cég is, aki már ezt megteheti, vagy teljesen digitális folyamattá gyúrjunk nagyon sok adminisztrációt. Folyamatosan kapjuk az igényeket, ami már a kommunikáció melletti igények, tehát ez látszik ebből is, ez a fejlődés, hogy ha valaki már rendbe tette a kommunikációt, akkor elkezd máson agyalni, hogy mit kéne még rendbe tenni, mi is dolgozunk most beosztás kezelésen, dolgozunk még jobban a szabadság igénylésen, jelenléti riportokon, úgyhogy ezeket már itt a év elején hozzáférhetővé is fogjuk tenni a partnereinknek. És hát a másik dolog, hogyha a digitális transformációra beszélünk, akkor ott az igény mindig az integrációk felé tolódik, hogy mi még több integráción dolgozunk, ami segíthet más rendszerekkel való hatékony együttműködésben. Ennek részeként indítottuk el most évvégén azt a együttműködést, ahol más fejlesztéseket, más szintén people szemlélettel dolgozó startupokat gyűjti össze, és segítünk abban, hogy az ő felületeik a mi felületünkön keresztül is elérhető legyen, és ezáltal még egyszerűbb legyen az ő bevezetésük is, és még komplexebb legyen egy használati élmény a munkavállaló részéről. És hát a másik, ami a mi életünkből fakadóan a következő szint lépésünk, hogy még több külföld, tehát nálunk nyilván amellett, hogy bővítjük a magyar support csapatot, meg bővítjük a magyarországi együttműködésünket, és már látszik, hogy egyre több, akár környező ország, akár pedig a DAC régióból, ez a német, osztrák, svájci régióból érkező ügyfél, vagy ilyen nemzetközi ügyfél kiszolgálásban veszünk részt, úgyhogy ez is következő évünknek egy meghatározó eleme lesz.
Oké, köszönöm szépen, Tamás. Még fogunk beszélgetni.
Én is köszönöm, és hát várunk mindenkit szeretettel a jövő évi Connect konferencián, hamarosan az infók fent lesznek a neten.
Oké, köszönjük szépen. This is the moment we've all been waiting for. Ladies and gentlemen,